Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök időben című hírháttér műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Polgármester úr, a magyar közélet egyik leghangosabb híre az volt, hogy Magyar Péter közzétette a feleségével készült beszélgetést, annak egy részletét, 2 percet. Aztán nem a tartalomról kezdett beszélgetni a magyar sajtó, hanem egyebekről. Mintha a lényegről megfeledkeznénk.
Hát ugye a pedofil botrány óta igyekeznek elterelni a figyelmet a lényegről, pedig amit Magyar Péter mond, az a lényeg. A pedofil botrány is ezer szálon személyesen Orbán Viktorhoz köthető. Tehát Orbán Viktor, amíg van, addig pedofil botrányok lesznek. Addig szabadon engednek embercsempészeket, baltásgyilkosokat, bárki, aki fideszes, megúszhatja. Kábítószertermesztők, korrupt fideszes politikusokat. Nem tudjuk, ki ez a 38 további eltitkolt személy, akinek csak Novák Katalin, csak tavaly kegyelmet adott, nem beszélve az elmúlt évek összességéről. Tehát a legfontosabb dolgok azok elhangzottak. Itt is arról beszélgetni, hogy milyen volt a házasság a Magyar Péternek és Varga Juditnak, az teljesen mellékes, ez magánügy. Nem erről kell beszélgetni, arról kell beszélni, hogy olyan, hogy egy akkor hivatalban lévő igazságügy miniszter hangfelvételen mondja el, hogy mafia államot működtet Orbán Viktor Magyarországon, hogy a legfőbb ügyész politikai megrendelésre altat el bűncselekményeket, illetve mentesít ez alól embereket, és hogy be lehet járkálni az ügyészségre és kivenni belőle fideszes politikusokat, akik nyilvánvalóan érintettek ezekben a bűncselekményekben, hogy Orbán Viktor utasít minisztereket, például ilyen vonatkozású kérdésekben. Tehát nagyon sok olyan információ merült most föl, ami bármilyen normális országban a kormány azonnali bukásához vezet, lemondáshoz legfőbb ügyész részéről, miniszterek és miniszterelnök részéről. Ezt nem lehet kidumálni, ezt nem lehet félre. Hiába beszélnek.
Miért nem?
Hiába beszélnek arról, hogy most ez a házasság milyen volt, és a többi. Az egyértelmű, most nyilván az egy teljesen nevetséges kifogás, hogy, és hihetetlen is, hogy Varga Judit ezt erőszak vagy fenyegetés hatására mondott volna ilyet. Hallgassa meg mindenki ezt a beszélgetést, és fogja hallgatni, hogy Varga Juditnak a hangja könnyed, csevegő, férjével munka után hazatérve beszélgető, hogy mondjam, háziasszonyi, miniszterasszonyi. Tehát, hogy itt egyáltalán nem fenyegetés hatására mondja ezeket, és hát sajnos az igazság, hogy nem is azt kell nézni, hogy most tagadja vagy nem tagadja, hanem hogy ez mint bizonyíték abszolút megállja a helyét, és megmagyarázza azt, hogy miért a igazságügyminisztériumból szervezték a végrehajtó maffiát, ami nincstelen szegény magyar embereket kisemmiz, és politikusok zsebébe viszi az ő vagyinukat egyfajta fordított Robin Hoodként, elveszik a szegényektől, odaadják a gazdagoknak. Ezért van az, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa, viszont a miniszterelnökünk valószínűleg a leggazdagabb az egész unióban.
Szél István bejelentette, hogy nem indul Székutason polgármesterként. Ez itt Hódmezővásárhelyen azért érdekes, mert Szél István a Fidesz helyi elnöke. És korábban, 2023 elején a Promenádnak úgy nyilatkozott, hogy nem ő lesz a Fidesz Hódmezővásárhelyi polgármester jelöltje.
Hát ennél sokkal korábban...
Fontos feladat viszont vár rá, de nem tudni, hogy mi az.
Igen. Még 2024-ben is nyilatkozott úgy, amikor többek között Kovács Pál, akinek az indulás akkor a legtöbb komment alá, a bejelentés alatt úgy szólt, ugyebár, hogy leggyakoribb komment, akkor így mondom, hogy hajrá Fidesz. Tehát a fideszes Kovács Pált, amikor elindították, nyilván utána fizetett hirdetésben hazudták róla, hogy ellenzéki, de hát tudjuk, hogy ő fideszes, akkor Szél István volt az, aki kiállt, és azt mondta, hogy lesz majd nekik egy jelöltjük. Ha jól emlékszem, akkor is azt mondta, hogy nem ő, hanem valaki lesz egy jelölt. Lázár János egyébként többször elmondta, hogy női jelölt lesz. Tehát nyilván nem Szél István a tervezett jelölt, ettől még most lehet, hogy bajban vannak, hiszen mérték már Brezsa Istvánt, mérték már Walter Nébengyik Teréziát, illetve őt nem tudom, hogy szokták-e mérni, de mindesetre ő mondta a 14-i, hát nem 15-i, 14-i ünnepi beszédüket, most Varga Anikóról lehet hallani. Tehát kétségbe esetten kapkod a Fidesz, keresi a jelölteket, de úgy látszik, hogy nem találja.
Mindjárt rátérek arra, hogy önöknek kik a jelöltjeik, mert önök se jelentették még be. A Fidesz egyenként azért bejelenti a jelöltjeit. Benkő Zsolt közölte, hogy indul, és Nagy Györgyi indul még. Pillanatnyilag mi ezt a két nevet tudjuk nyilvánosan, hogy ők Fidesz jelöltek lesznek. Az MMM mikor jelenti be a jelöltjeit.
Hamarosan. A csúcs, nyilván ennek most már kommunikációs jelentősége van, tehát megvan a 10 jelöltünk, el fogunk indulni, sőt elindultak kopogtatni ezek a jelöltek, tehát ilyenetlenben megismerhető. Azt az eseményt fogjuk majd megszervezni, ahogy ezt egy méltó környezetben, megfelelően előre meghirdetve, a lakosság elé kiállva, a média elé kiállva, néhány megfelelő fényképpel alátámasztva meg tudjuk tenni. Tehát nyilván mi is, ők is föl vagyunk már készülve. Illetve, hogy ők mennyire, azt nem tudni, mert például a Gyöngyösi Ferenc körzetében, a polgármester úr körzetében, a csúcsi városrészben, ott például egy hölgy fideszes színekben elkezdett kopogtatni, majd állítólag most bejelentette, hogy visszalép. Ezek ugye be nem jelentett jelöltek, tehát nem a hivatalos bejelentésről beszélünk, hanem a baráti körében eddig úgy volt, hogy ő elindul, elkezdett kopogtatni, majd azt mondta a barátainak, hogy mégse indul el.
Ha már itt tartunk, talán jól emlékszem, Gyöngyösi Ferenc bejelentette, hogy indul.
Tehát például nálunk is néhányról, tehát nem, így együtt még nem álltunk ki a csapattal, de lehet tudni, hogy például Gyöngyösi Ferenc és Berényi Károly alpolgármester terek újraindulnak, nyilván én újraindulok, és itt fogok maradni Hódmezővásárhelyen, hogyha megnyerem a választást, és hát nyilván azt reméljük, hogy megnyerem a választást, függetlenül attól, hogy a Mindenki Magyarország a Néppárt hogyan fog szerepelni majd a választáson, tehát én polgármester szeretnék lenni, és reményem szerint leszek. Két alpolgármester is újraindul, a képviselők közül viszont újakat fogunk indítani, a régieknek a támogatásával természetesen, aki megfelelő erővel, erőbedobással, időráfordítással tudja képviselni az adott körzeteket, tehát nagyon jó jelölteket találtunk. Én magam Túri Csabával például kopogtattam hétvégén Újvároson, ő azóta maga is kopogtatott ott, de mondhatnám Szabó Ferenc, nagyon kedves katolikus, 9 gyermekes, nagycsaládos édesapa, programozó, ő lesz a jelöltünk a 6-os körzetben Susánban. Kecskés Fannit már le is támadták, mint hogy én őt is bejelentettem már korábban, ő is elkezdett kopogtatni a belvárosi 1-es választókörzetben, vagy éppenséggel ifjabb Jován Gyulát is már támadták számtalan módon, illetve hát ő neki a családját, édesapját úgy szintén, ő pedig az 5-ös körzetben tehát pont az én körzetemben a lakók, Szabadságtér csúcs felé tartó kincses, nem a kincses tele, bocsánat, hanem a arany temető irányába, Arany utcában lakik is egyébként valóban, tehát ez a körzet, talán ezt is csúcsnak szokták mondani, csúcsnak az egyik fele minden esetre. Ebben van egy kis Susán, van egy kis északi város része, egy kis belváros. Jó, tehát mindesetre az 5-ös körzetben
Jován Gyula. Akkor itt elhangzott 4 új jelölt.
Igen, és ebben fogjuk jelenteni mindegyiket, tehát nálunk már dolgoznak a jelöltek, én azt gondolom, hogy nagyon sokan már ismerik, meg megismerik őket, úgyhogy nagyon örülünk neki, nagyon jó jelöltjeik vannak, hamarosan előállunk ezzel. Nyilván a Fidesz is elő fog állni, ami föltűnő hallgatás van, ez az úgynevezett ellenzéki pártok és Fidesz koalíciójából formálódó csoport, a Kovács Pál körüli csoport, ahol a Jobbik volt vezetője, mellett ugye Krupicer képviselő úr, Kis Andrea, Tatár Zoltán köre aktívkodik, hogy így mondjam, tehát az ő köreik vannak mögötte. Ez egy fideszes jelöltet támogató, korábban ellenzéki, most ellenzéki pártokhoz kötődő csapat. Ők még nem jelentették be, viszont 2 héttel ezelőtt volt egy szerintem Lázár János által megrendelt és finanszírozott medián kutatás. Általában Lázár János az, akit joggal sejtünk a medián kutatások mögött. Ugye a Fidesz az általában nézőponttal hirdet, Lázár szokott általában mediánnal kutatni, meg mi is a mediánnal kutattunk, ugye, mint megbízható, elfogulatlan kutatócég. Szóval mindesetre azt mérték, hogy Kovács Pál az ellenzéktől visz el, vagy a Fidesztől visz el szavazatokat, és szerintem ennek függvényébe fogják majd, Lázár János eldönti szerintem, hogy akkor Kis Andrea és Krupicer Ferenc, meg Tatár Zoltán, Dombi László milyen formációba és kit támogatva indul, vagy indul-e.
Ezek egy előre még feltételezések.
Ezek feltételezések, csak a kutatás és a hallgatás miatt mondom ezt, hogy valószínűleg ők még ezt fontolgatják. Én nagyon örülök, ha indul a Mi Hazánk is, természetesen ők a múltkor is elindultak. Nyilván azt látjuk, hogy nagyon sok Mi Hazánkhoz szavazó bennünket támogat, különben sok fideszes szavazó is, a kutatásból azért ezt látható volt már a legutóbb is, de nagyon sok, tehát maga Torockai László ugye a Fidesznek a kedvence, a Fidesz náci tagozatát vezeti, a népkertsörözőbe hívja el Varga Anikó és a fideszei szervezete, civil szervezete, tehát azért mondom, hogy a Torockai egyértelműen a Fideszhez köthető, úgyhogy erről nagyon szívesen vitatkozok is majd vele. Tatabányára ugyanis meghívtak egy Torockai László vitára, és most először igent mondtam, bár általában nem, tehát nem is sem a náci ideológia miatt nem szoktam vállalni mondjuk egy Mi Hazánkos vitát, sem Toroczkai Lászlónak a Fidesz kiszolgáló személyes ténykedése miatt, de olyan kedves tatabányai barátaink, Kossuth körösök invitáltak, hogy igen, mondtam neki, úgyhogy ha Toroczkai László elfogadja a kihívást, akkor a Mi Hazánknak a Fidesz kötődéseiről majd nagyon szívesen vitatkozom vele Tatabányán.
Politika után beszéljünk gazdasági kérdésekről. Tegnap Szegeden lerakták a Rheinmetall nevű hadipari cég szegedi üzemének alapkövét, és ugye előtte hónapokkal a nagy bejelentés Szegeden az volt, hogy a világ legnagyobb elektromos autógyártója Szegeden építi fel első európai gyárát, ez a BYD. Milyen hatással lesz ez a mondjuk két nagy ipari fejlesztés Hódmezővásárhelyre? Van-e kapcsolódási pont, lehetnek-e beszállítók, vagy éppen ellenkezőleg problémát fog okozni, és elszívja a munkaerőt a kisebb hódmezővásárhelyi vállalkozásoktól?
Ez a kettő nem zárja ki egymást, valószínűleg mind a kettő igaz. Én mostanában nagyon sok céget látogattam Hódmezővásárhelyen, sőt, mai nap a Mártéhoz tartozó, bárféle vásárhelyeket foglalkoztató Scrap Daddy-t látogattam meg, a Scrap Daddy üzlet, ami régi Rosmarin telephely volt a Márté úton, a 150 dolgozóból 100 vásárhelyi dolgozik ott. Nagy örömmel láttuk, hogy fejlesztenek, építkeznek, és annak is örülök, hogy Márténak adót fizetnek, tehát örülünk annak, hogy Márté, remélhetőleg Márté például a kerékpárútját ebből a pénzből meg tudja csinálni. Nagyon időszerű lenne a Márté üdülő területre átmenő útnak az aszfaltozása, ezt Ambrus István polgármestertől kértem is, tudom, hogy van is pénzük rá, ha nagyon remélem, hogy meg is fogja csinálni. Illetve hát itt az Alföldi Porcelángyárban voltam szintén ezen a héten, ott is beszélgettem, de hát nagyon sok vállalkozóval beszélgetek, illetve szintén a héten találkoztam annak a fejlesztő mérnök csapatnak, illetve építész mérnök csapatnak az egyik tagjával, akik a BYD-nál kint jártak Kínában, Shenzhenben, illetve több más kínai városban, és hát mondják, hogy ott talán 60 darab, akkora, nagyobb gyár van Kínában a BYD-nak, mint elektromos akkumulátor és elektromos autógyártónak. 60 üzeme is van, ami nagyobb, mint az itteni lesz, hogy egyenlőre 3000. Ugye ez még Nagy Sándor alpolgármester úr, Szegedi alpolgármester úr nekem korábban még azt mondta, hogy 3 és 9000 között fognak majd foglalkoztatni. Most a mérnökök azt mondták, hogy 3000-nél állapodott meg egyenlőre a cég, tehát 3000-re indulnak. Azt is hallottuk, hogy nem csak magyar, hanem többek között fülöpszigeteki dolgozókat fognak majd idehozni. Azt tudom, hogy már most is nem csak a dolgozók, akik ott vannak most kínaiak dolgoznak ott, hanem a mérnökök is, az a mérnök csapat, aki az egészet meg fogja tervezni, azok is kínaiak. Az egy másik kérdés, hogy megtanulják a magyar szabályokat, szabványokat, és hogy egy magyar csapat felügyeli ezt a munkát. Az egyik az a mérnök, akivel én beszélgettem. Tehát látjuk, hogy egy nagyon komoly, nagy beruházás lesz, ennek évekig fog tartani. Sajnos azt is látjuk, és itt a munkaerőre visszautalnék, hogy a munkaerő jelentős része migráns munkaerő lesz. Ázsiai migráns munkaerő lesz. Biztos vagyok benne, hogy néhány helyi ember is kap majd ott munkát, de a többség az valószínűleg ott is fog lakni az ipartelepen, tehát ahol most épül a gyár, ott fognak nekik szállást is fölhúzni, ha úgy tetszik, migráns gettót is építenek már most is. Azért érdekes, mert a Fidesz ez ellen szavakban tiltakozik, aztán nagy üzemben építi ezeket a migráns gettókat és hozza be a migránsokat. Tehát mi azt látjuk, hogy javarészt külföldi munkaerővel tervezi a Fidesz ellátni majd az itteni beruházókat, többek között a BYD-t is, de hogyha lesznek magyar munkavállalók, azokat nagyon szívesen látjuk Hódmezővásárhelyen. Én azt gondolom, hogy a vásárhelyi nem csak, hogy lesz egy tramtrén megálló itt az új ipar telepi helyszín mellett, hanem valószínűleg nagyon sok vásárhelyi ingatlan is gazdára talál majd olyan embereknél, akik most a gyár miatt fognak ide költözni. Én nagyon remélem, hogy Vásárhely jó fekvése, nagyon kedvező adó környezete, csodálatos környezete, az ápolt közterületei biztonságos város volta, csodálatos sportolási lehetőségei, gyermek és családbarát város volta. Ez mind-mind komoly érvek lesznek majd, hogyha ide mérnökök vagy szakemberek költöznek az autógyár miatt, akkor azok lakni Vásárhelyen lakjanak és dolgozzanak Szegeden az autógyárban. Erre én nagyon nagy esélyt látok, ezt a főépítész úrral készülünk is erre. Új kertesházas övezeteknek keresünk helyet már is, valószínűleg a kőfal alatt, az Irny utcával párhuzamosan, ugye a Kodály Zoltán utcát, ha meghosszabbítjuk a Bodzási útig, akkor ott lehet az egyik ilyen új lakóövezetben, nyilván új kishomok fejlesztése szintén Szegedhez való közelsége miatt szintén szóba jöhet, és az északi város részben is elképzelhető, hogy vannak még olyan telkek, amit lehet felhasználni építkezéshez. Tehát Hódmezővásárhely egyrészt a itt lakás szempontjából lakossági előnyöket is kínál azoknak, akik itt majd akár Szegeden, akár Rheinmetallnál, akár BYD-nél helyet találnak, de befektetők is kerestek már bennünket, ugye a Rheinmetall költözik ide, a BYD költözik ide, de ez mindig egy olyan vonzó hatást fejt ki, hogy más beruházók, amikor látják, hogy egy Rheinmetall és egy BYD ide jön Szegedre, akkor ők is a környéken néznek szét. Ezeknek a cégeknek a beszállítói is, vagy egyetlen csak partnerek, vagy csak akinek a hírnév elég, egy garancia az, hogy ilyen nagy cégek jönnek ebbe a régióba, arra, hogy ők is ide akarjanak jönni. Úgyhogy nyilván az, hogy a kormány segít vagy nem segít, ez egy másik dolog, de sok nagy cég van, aki érdeklődött már nálunk, egy japán élelmiszeripari céggel is tárgyaltam, nem olyan régen emlékezetes, a közgyűlés meg is szavazta azt, hogy mi nekik adjunk el még egy kis telket ahhoz, amit ők magán személytől vásároltak volna. Hát őket a kormány valószínűleg afelé ösztönzi most, hogy Pécsre menjenek és ne Vásárhelyre, de olyan nagyszerű lehetőségeket kíván a Vásárhely, hogy folyamatosan jönnek érdeklődők. A Cushman & Wakefield nevű ingatlan ügynökségnek a ügynöke képviselője járt itt egy heten állunk. Neki is elmondtam, hogy van saját tulajdonú területünk is, van még egy 100 hektáros még a Modern Városok programban fejlesztésre kijelölt terület, amit ugyan át kell minősíteni, de előszerződéssel, megállapodással már a tulajdonosokkal le lett egyeztetve, ott, hogy ipari parkfejlesztés lesz a Makói országút mellett. Nekünk saját magunknak, a városnak is van 2-3 olyan 5-7 hektáros területe, ami egy komoly, közepes méretű cégnek elegen. A Rheinmetall például körülbelül ekkora területen fejleszt. Tehát körülbelül ekkora területet mi is tudnánk adni 2-3 cégnek saját magunk is. Már is alkalmas iparterületet. Tehát jönnek, érdeklődnek, és Vásárhely nagyon jó lehetőségeket kínál. Sajnos nálunk sincs nagy, tehát nekünk nagyon jó, hogy nem ennél is nagyobb a munkanélküliség, de képzett jó munkaerő már mindenütt az országban hiány, hiszen külföldre vándoroltak a magyarok. Ezzel együtt Hódmezővásárhely adókörnyezete, még a fizetés szintje megfizethető lakhatás miatt az itteni munkaerő is olcsóbb, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy egy nagyon jó ajánlatunk van azoknak a cégeknek, akik érdeklődnek és ide akarnak jönni munkahelyet teremteni.
Az Ótemplom mögött a Vétfalon készül az új átjáró. Lehet, hogy megosztja majd a vásárhelyieket a rozsdásnak ható acéllemez, amit itt használni fognak. Nem csak itt használják, az egész országban, a budai várban is használták már évekkel ezelőtt ezt a megoldást.
Igen, hát én említettem, hogy a John Deere cégnek a nemzetközi központjában, Moline, Illinois államban, az USA-ban jártam, és ott egy Saarinen nevű finn származású amerikai építész az egyik első ilyen Corten acéllemezes épületet építette, és maga John Deere-nek a központja is egy ilyen épület. De itt Hódmezővásárhelyen is az első világháborús emlékmű előtt az az acél lemez, amiben a nevek, a 3000 vásárhelyi halottnak a neve bele van vésve, bele van vágva, ez is Corten acél lemez. Tehát az azt jelenti, amikor a rozsdásodással védik meg a további korróziótól az acéllemezt. Tehát ezt találták ki a műemlékfelügyeletnél. Én személy szerint nagyon szerettem volna, hogyha egy olyasmi kapu nyílást tudunk nyitni ezen a 60-as években kiegészítés toldásként megépült védőfal szakaszon, ami például a Cseresnyés kollégium épülete alatt, hóna alatt van szinte, ugye az árkádja alatt az Ótemplom felüli oldalon. Tehát ez a hagyományos, tényleg a 200 évvel ezelőtti stílusban, ebben a stílusban lehetne építeni. Sajnos a műemlékfelügyelet ma nem ilyen elveket követ, nem az én konzervatív véleményemhez igazodik, hanem a mai modern szemlélet szerint ugye szeretik elválasztani nagyon látványosan az eredetit a később épített és modern megoldásoktól, úgyhogy a műemlékfelügyelet azt írta elő az engedélyében, hogy oda ilyen Corten acél lemezes kapu kell, és ez föltűnően el fog tűnni. El fog térni a régi 18. századi végi kőfalunktól. Nos, nagyon örülök annak, hogy már most nagyon jól áll a kőfalnak a felújítása. Korábban fa nőtt ki ebből, meg szöges drót kerítést építettek rá, hozzáépítették a menzának a traktárépületét. Borzasztó elhanyagolt állapotban volt a város szívében egy jelentős építmény. Ez Báncsabát persze mindaddig nem zavarta, amíg mi nem kezdtük el felújítani. Akkor hirtelen műemléki védelmet kért rá, és bár mi kértünk műemléki védelmet a susáni, tabáni újvárosi templomainkra, az 2 év alatt nem kapott választ. A Báncsaba kérésére nyilván Fidesz által befolyásolt hatóságok nagyon gyorsan megadták a védőfalnak a műemléki védettséget. Ezzel egyébként egyetértek, azt nem értem, hogy például a susáni templomunk, vagy a tabáni templomunk miért nem kapta még meg ezt a műemléki védettséget. Szóval minden esetre mi védjük, óvjuk. Akkor ők nem törődtek vele, rombolták, pusztították a várost, az elődeink, ugyebár mi megóvjuk az emlékeinket, mi nem fogunk betonmonstrumot építeni a Kossuth térre, zöldítjük a várost, szépítjük a várost, fejlesztjük a várost, megóvtuk a városházát, nagyon szép eredeti színére került vissza a városházat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy például a múlt pénteken 2-3 csoportot is én magam kísértem fel a toronyba, és mutattam meg nekik a felújítást, az erkélyét, a teraszát a városházának. Tehát ahogy szépen újítgatjuk a városházát, úgy őrizzük meg a város történelmi emlékeit és mezővárosi hangulatát.
Állandó témánk itt ebben a beszélgetésben is az utak és járdák ügye. Van-e aktuális fejlemény ezen a téren?
Igen, ezen a héten aláírtunk több szerződést is. A múlt héten is ezen a héten is találkoztam egy vállalkozóval, aki járdát és utat is nyert a közbeszerzéseinken, egy feldebrői Eger környéki vállalkozó. A Vörösmarty utcának és a Réz utcának a felújítását nyerte el most egy útépítési pályázatban. Összesen 8 utcát újítunk meg, ebbe a Kistópart utca legvégétől a Rárosi út külső szakaszáig. Több utca is szerepel. Illetve a járdák közül ő nyerte meg az Oldalkosár utca és a Hót utca 4-10 szakaszát. Az Oldalkosár teljes hosszában mindkét oldalon, a Hót utca 4-10-et is ő nyerte meg. Egy másik vállalkozóval egy héttel ezelőtt szintén ugyanakkor írtuk alá a járda szerződését. Egy helyi vállalkozó a Bartók sétány, mondhatnám, Hóvirág és Fórum ABC közötti szakaszát nyerte meg. Úgyhogy az is készül már, illetve jövő héten fogjuk majd az eredményét megtudni annak a közbeszerzésünknek, amit szintén mintegy 100 millió forint értékben fogunk majd végrehajtani az idén. A Hóvirág utca Kodály Zoltántól Ipai utcáig tartó járda felújítására, ezen kívül a Kristóport utcának 10 emeletesek melletti járdáját fogjuk felújítani, sőt a Kodály és a Rudnai közötti belső területnek, ott az emeletes házak melletti járdáknak egy részét fogjuk tudni szintén felújítani, ez egy második 100 milliós járdafelújítás. 300 millió út, 200 millió járdával, több mint 500 millió, 500 millió forintot fogunk elkölteni idén utakra és járdákra. Hál' Istennek most már meg tudjuk ezt tenni, most ez az idei évnek a fókusza, és az önerős járdaépítést is már kiírtuk, illetve lezárult a pályázat, összesen 142 vásárhelyi kap lehetőséget a várostól arra, hogy mi biztosítjuk az anyagot, ugye ez a betonhoz szükséges cementet és sódert, és ők nekik kell megépíteni a járdát, a munkadíjat, ha úgy tetszik, ők fizetik, az anyagot mi adjuk. Úgyhogy 142 ház előtt újulhat meg a járda, szintén csak az idei évben, az önerős járdaépítési programban is.
Napelem ügyben van-e valami számvetés, vagy egy köztes állapot, hogy hol tartanak a napelem telepítések területén, hány intézmény, hány önkormányzati cég épületének tetejére került napelem, ezek mennyi energiát termelnek, vagy mennyi energiát lehet velük megspórolni, így is lehet a kérdést feltenni.
Amikor lezárták azt az időszakot, ameddig be lehetett jelenteni adveszmérővel, szaldóelszámolással a napelem telepítést, ugye háztartási méretű kísérőművekről beszélünk, nekem is van otthon a házamon, kb. 10 kW-nyi. Nos, ez a határidő akkor 2022. októberre volt, és mi erre a határidőre 43 épületre adtunk beengedélykérelmet, és ezeket azóta ütemesen csináljuk is. A nagy részét már telepítettük. Összességében az elmúlt másfél évben, és még nincs vége, szeretném hangsúlyozni, több mint egy hektárnyi területet raktunk, egy hektárnyi felület napelemet telepítettünk az önkormányzat épületeire. Ezek évi mintegy 40 millió forint energiát spórolnak meg nekünk, 40 millió forint. forintnyi villanyszámlát spórolunk meg ezekkel. Ez azt jelenti, hogy kb. 2 év alatt térül meg ez a beruházás. Ez egy nagyon jó megtérlés. A leggyorsabban egyébként a hőközpontjainkon térül meg, ott tudjuk a leginkább kihasználni ezt az energiatermelést. Mindegyik hőközpontunkra laktunk napelemeket, de legutóbb valóban például a strandra. Ugye a strand szerencsésen 2 fogyasztási helynek minősül, az egyik a Feret uszoda, ahol már régebb óta működik 50 kW-nyi napelem, a másik a strand, ahol a, hát a sportcentrum vagy edzőterem, vagy éppenséggel a víz szűrő berendezés teteje a kemping területén, tehát több 3 felületre is pakoltunk föl napelemeket, újabb 50 kW-ot tudtunk létesíteni a strandon. Nagyon jó áron, most gyorsan megtérülő jó áron tudjuk beszerezni ezeket a napelem telepítéseket, és általában a vásárhelyi cégek szokták nyerni, úgyhogy annak is örülök, hogy a helyi gazdaságot is pörgetjük. Úgyhogy most következik a múzeumnak, a Bessenyei Művelődési Központnak, én láttam fölülről már a toronyból, hogy a tetőre föl van szerelve a napelem, reméljük a bekapcsolás is megtörténik hamarosan, és a Városházára is fogunk tenni, természetesen műemléki jóváhagyással, statikus véleménnyel, és a többi. Tehát gyakorlatilag most már ezt az idén be fogjuk fejezni, mind a 43 kiszemelt épületünkre a megtervezett napelem mennyiséget felszereljük, de napelemeket nem csak az épület energetikába használjuk, nem csak például ellátják teljes mértékben energiával a Teleki utcai bölcsödét, az ottani energi- hűtés-fűtést és egyéb energiafelhasználást teljes mértékben fedezi az a napelem, ami annak a tetején van. Hanem napelemes lámpákat telepítettünk, úttörők vagyunk ebben. Nálunk a Tóth-Malom utca mint egy több mint 500-600 méteres szakaszán, ott napelemes lámpák világítanak most is, nagyon jól működnek, és nincs áramszámla, meg ugye gyorsabban lehetett létesíteni is őket. Most egy újabb napelemes lámpa beszerzésünk van, az ébérházak mellett, a Halessoron egy helyen, ahol kérték. Kutyafutató mellett aztán még egy lámpát fogunk letenni. Sarkai városrészben és Gorzsán is kértek egy-egy lámpát, pontosabban egy-egy lámpát gondoltunk, hogy fogunk is kitenni azért jelzésértékkel, úgyhogy ilyen hiányzó lámpákat pótolgatunk még. Ennek a közbeszerzése is ezen a héten kerül ki, és várjuk majd az ajánlatokat, és telepítjük ezeket a lámpákat is.
A napelemügyben egy érdekességről is beszélt itt a felvétel előtt, hogy van egy napenergia térkép, ami mindenki megnézheti, hogy hova lenne a saját épületén ideális napelemet felrakni?
Igen, egy debreceni cég nyerte el nálunk a zöld infrastruktúra fejlesztési pályázatunkat, emlékeim szerint ez volt a kiírás, és akkor ők egy, hát ha úgy tetszik, 3D térképet vettek fel Hódmezővásárhelyről, a csapadék lefolyásról, most nagyon fontos szempont a környezetvédelmi szempontok, az, hogy például a víz lehetőleg maradjon meg ezen a területen, a sivatagosodást azzal lehet megállítani, hogyha nem fedjük le a szikasztóárkokat, nem elvezetjük betonárkokba a vizet a városból, hanem itt elszikasztjuk, itt kerüljön be a víz a földbe. Most már egyébként az országos építésügyi szabályozás is azt írja elő, hogy minden ingatlanon az oda leesett esővizet ott kell tartani. Ez a leírás, ez az elvárás. Tehát mindesetre mi is zöldítünk, vízgazdálkodást javítunk, környezetbarát, klímabarát megoldásokat találunk. Szent Antal utca tökéletes példája annak, hogy hogy lehet a hősziget ellen védekezni esztétikus, szép, színes térburkolattal és zöld szigetekkel. Ennek az ellentéte az, amit a Tramtrain projektben Lázár úrék csináltak, ahol egyszínű szürke, forró katlant hoztak létre, ami unalmas, nem néz ki jól, nincsen zöld felület benne, és a többi. Na, tehát minden esetre ezt a zöld infrastruktúra projektünket, aki nyerte cég, annak a járulékos haszna az, hogy mivel ők elkészítették ezt a napenergia besugárzási térképet az ő 3D-s felmérésük során, ezért a napenergiatérkép.hu, tehát napenergiatérkép.hu oldalon, ott mindenki megnézheti. Az egész ország térképe van fönn, Hódmezővásárhely az egyik, ami részletes adatokkal rendelkezik. Arra, ha valaki rázoomol, ránagyít, akkor kikeresi az utcáját, a saját házát, és láthatja, hogy színezve a piros a legnagyobb energiamennyiség, körülbelül meg tudja mondani, hogy mennyi kilovattórát tudna termelni, és hogyha napelemet tesz, akkor melyik tetőre érdemes tenni, vagy melyik felület a legjobb erre a lakásán belül. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek a napenergiatérkép.hu oldalt. Mi hódmezővásárhelyiek azon tucatnyi település között vagyunk, akik ezen a térképen ingyen megnézhetik, hogy melyik épületükre érdemes napelemet tenni.
Kiránduló idő van, mondhatjuk. A Mártéi üdülőterület milyen állapotban, milyen feltételek mellett fogadja a kirándulókat?
Hát nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 6 évben nem csak a Kásaerdőt tettük járhatóvá, sétálhatóvá, túraútvonalak, felfestett útvonaljelzések, túraútvonaljelzések vannak, hanem például a lovas túraútvonalat is kijelöltünk a helyi lovasudvarokkal együttműködésben. Ezek éppen a Körtvérsi Holtág, illetve Márté irányába mennek, tehát azt remélem, hogy Mártéra is többek között lóval is ki lehet már menni. A kerékpárút tehát is igyekeztünk karbantartani, és fogjuk is majd fejleszteni. Tehát kerékpáros turizmus is van Mártéjon. Csónakázni is lehet ott, egyrészt a városnak is vannak bérelhető kenújai, és ezeket jutányos áron meg lehet csinálni, de az elmúlt években egy reneszánszát éri Márté, azzal, hogy gondozott területként a strandot mindig jó állapotban hagytuk, mindig volt ott, aki működtette, mosdó van, büfék vannak, vendéglátók vannak, 2-3 vendéglátós cég is kitelepül nyaranta Mártéra, tehát ott a szabad strandon ingyenes fürdőzés mellett megfizethető vendéglátás is a vendégek rendelkezésére áll. Látható, hogy ott is vízibicikli kölcsönző mellett az új evezős lap, nem tudom, ki milyen néve, szupnak szokták hívni, nem tudom, hogy van ennek magyar neve, tehát szup kölcsönzéstől kezdve nagyon sok érdekes tevékenység van, az ottani vendéglátók étterem is várja a vendégeket, és szép, tiszta, rendezett környezet van. Mi felújítottuk ehhez azt a gyalogtúra útvonalat is, az úgynevezett Mártéi tanösvényt 50 millió forintból, szibériai vörös fenyőnek a faanyagából, a korábbinál 2-szer vastagabb fából készült el újra a pallósor, ami ugye sok esetben víz alatt volt, veszélyes volt, csúszott, és a többi most egy biztonságos és erősebb szerkezetet kapott, úgyhogy még hosszabb ideig lesz jó, mint az előző. A kilátót is felújítottuk, most már biztonsággal látogatható. Tehát nagyon sok minden történt, még egyszer lovastúra, kenú, a strandnak a működtetése, a vendéglátóhelyek, a tanösvény, Mártéi tanösvénynek a felújítása, és most hamarosan a játszóteret is meg fogjuk újítani. Most nem a kalandparkot fejlesztjük immár, hanem az a játszótér, amit sokkal többen használtak, és közelebb van ott a strandhoz közel. Hamarosan fogunk új játszóeszközöket beszerezni, és ezt fogjuk most fejleszteni.
Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban, nézőinknek a figyelmet, köszönjük, viszontlátásra!